Az elmúlt időszakban a kiszámíthatatlanság üteme az fokozódik, és ebben talán a legmarkánsabb mérföldkő az a Covid, tehát a 2020-as év volt. Gyakorlatilag sokkal rövidebb szabályozási ciklusokat kell tudni a vállalatban kialakítani, ami azt jelenti, hogy meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy minden adott esetben még nem is érdeminek tűnő információ is eljusson egy olyan emberhez, aki tud vagy el tudott gondolkozni, vagy készült arra, hogy erre a változásra reagáljon.
Az elmúlt évtizedek egyik legmeghatározhatóbb gazdasági tanulsága, hogy sem az országok, sem a cégek nem szeretik a gazdaság bizonytalanságait. Ennek ellenére, ahogy megyünk előre az időbe, ezekből a bizonytalanságokból egyre több van. Ma nem ezeknek a bizonytalanságoknak az okáról, hanem ennek a következményéről, illetve a cégek és a gazdasági társaságok előtt álló feladatról beszélgetek vendégemmel, Czakó Ferenccel, aki az RCX stratégiai tanácsadó Kft. Ügyvezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Üdvözlöm a kedves nézőket és a hallgatókat.
Isten látja a lelkemet, beletört a nyelvembe a stratégiai tanácsadó. Mit csinál egy stratégiai tanácsadó? Elképzelésem van, de azt gondolom, hogy ez valahol egy nagyon komplex dolog.
Igen, hát ugye a tanácsadók általában egy-egy szakterületnek a szakértői szűkebben. Én a tapasztalataim, vállalatvezetői tapasztalatom alapján én a stratégiai szinten próbálok tanácsot adni, tehát tulajdonosi vagy vezérigazgatói szinten, ami azt jelenti, hogy a vállalat nagyobb és bonyolultabb és komplexebb problémáival fordulnak hozzám, hol és hogyan fejlesztenek, milyen átalakításokat tegyenek, milyen piacra vagy hogyan érdemes belépni, tehát hogy azokkal a stratégia szintjén megfogalmazódó nagyobb kérdésekben dolgozom együtt ezen a szinten, és nem egy-egy szűkebben vett terület kiemelkedő szakértője vagyok.
Nyilvánvalóan senkinél nincsen jóskártya, vagy ha van, akkor sem biztos, hogy érdemes ilyen területen, ilyen kockázat mellett használni, de mennyire megfigyelhető az mondjuk akár csak az elmúlt egy évtizedben, hogy a tervezhetőségnek a lejárata, hogy úgy mondjam, csökken?
Nem szeretném a konferencián elhangzó előadásom poénját lelőni, de azt azért egyértelműen szerintem mindenki érzékeli, hogy az elmúlt időszakban a kiszámíthatatlanság üteme az fokozódik, és ebben talán a legmarkánsabb mérföldkő az a Covid, tehát a 2020-as év volt. Addig is érzékelhető volt nagyon sok különböző gazdasági vagy technológiai ciklus gyorsulása, de ami azóta történik, az azt lehet mondani, hogy lélegzettel állítóan sok és megdöbbentően komplex kihívás elé állítja a cégeket és a cégeket vezető embereket.
Ez a kihívás, ez ketté bontható? Mert ugye két dologról beszéltél, az egyik a technológiai fejlődésnek a gyorsulása. Én azt gondolom, hogy ez egy pozitív kategória. De például a Covid, vagy a jövőben a járvány szakértők szerint várhatóan egyre rövidebb ciklikussággal előkerülő hasonló problémák, akár pandémia, vagy legyen ez más probléma, az meg egy negatív hatás. Tehát az, hogy a bizonytalanság, vagy inkább úgy mondom, hogy a kiszámíthatatlanságnak az eredője egyrészt a fejlődés, másrészt pedig a ilyen negatív változások. Lehet valamelyik, bármelyikre is akár készülni?
Hát a készülés az ugye azt jelenti, hogy készülök arra, hogy változás lesz, abban nem tudjuk, hogy milyen változás lesz, tehát pont ez az egyik ilyen feladat, aminek meg kell felelni, ha valaki szeretne sikeres vállalkozásban és a túlélésben jeleskedni, mint egyfajta evolúció, hiszen a vállalati térben ugyanaz történik, mint a biológiában az evolúció volt, hogy a jobbak, a rugalmasabbak, az alkalmazkodó képesek, azok fejlődnek és előre jutnak. Nagyjából ugyanez történik a vállalati téren belül is, tehát amikor én azt mondom, hogy készülni kell erre szervezeti, személyes szinten, technológia szintjén és nagyon sok más dimenzióban, abban nem választjuk szét, hogy pozitív változás lesz, vagy negatív változás lesz, hanem azt kell mondani, hogy úgy kell gondolkodnunk, hogy a változás lesz az, ami biztosan lesz, és akkor mivel tudunk, és hogyan tudunk magunk és a vállalatunk a szükségszerűen bekövetkező legkülönbözőbb pozitív és negatív változásokra készülni.
Milyen szempontokat kell figyelembe venni egy cégvezetőnek? Tehát amennyiben téged mondjuk megkeresnek, akkor milyen típusú tanácsot kaphatnak, hogy erre a változásra felkészüljenek? Rendben, lehet személyi, de hát nagyon sok olyan dolog van, ami azt gondolom, hogy a tapasztalatodból adódóan tudsz mondani, de mi nem is gondolunk rá. Tehát, hogy természetesen flexibilis munkaerőfelvétel és egyebek, az abban az esetben, hogy egyszer csak lesz egy pandémia, az jól jön majd egy cégnek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy minimális szelete annak, amire gondolni kell, hiszen ismeretlen az, hogy mi fog történni.
Hát azt hiszem, hogy a legátfogóbban azt lehet mondani, amit angolul zero latency enterprise-nak mondanak, vagyis hogy gyakorlatilag sokkal rövidebb szabályozási ciklusokat kell tudni a vállalatban kialakítani, ami azt jelenti, hogy meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy minden adott esetben még nem is érdeminek tűnő információ is eljusson egy olyan emberhez, aki tud, vagy el tudott gondolkozni, vagy készült arra, hogy erre a változásra reagáljon. Tehát azok a fajta régebbi 5 éves tervek, hogy itt sarkítsak, arra teljesen esélytelen ezeket a módszereket alkalmazni. Nem lehet egy nagyon hierarchikus és nagyon sarkos és nagyon adott esetben túlszabályozott szervezettel egy ilyen gyorsan változó gazdasági, politikai, humán erőforrás környezetben a megfelelő reakciókat tenni, és akkor ezt aztán természetesen minden területen alá lehet bontani, de talán ezek a legfontosabb mérföldkövek vagy irányok, amelyeket érdemes megvizsgálni, hogy hol tart a vállalat vezetése, hol tart az erre való felkészülés, és milyen szükséges fejlesztések, átalakítások, mentális, és adott esetben konkrét technikai változtatások szükségesek, hiszen ezenek egy része az személyi érzések és állóképesség fejlesztés is, tehát hogy ennek egy, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a fajta változás, ez nem csak technikai, hanem attitűdbeli fejlesztéseket is igényel vezető kollégáktól, vagy még azt is lehet mondani, hogy szélesebb körben a munkatársi rétegtől is.
Elképesztően sok szempontot mondtál most, de meg igyekszem szétszálazni. Első körben hierarchia csökkentés, vagy legalábbis a hierarchikus rendszernek az átalakítása. Ez ugye ebből következik, hogy a felelősségi körök is lejjebb tolódnak, ahogy te mondtad, hogy az az információ, hogy változás van, el kell jusson valakihez, és nincs arra idő, hogy a vezérigazgató döntsön bizonyos kérdésekről, hanem minél alacsonyabb szinten tudni kell beavatkozni. De ha jól értelmezem, ezáltal a hibázás lehetősége is nő. Igen, ezt be kell kalkulálni?
Teljesen. Tehát azt gondolom, és azt lehet mondani, hogy a korszerű menedzsment szakirodalom, sőt, hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ha a vállalatok történéseit valaki nézi, akkor a változás tagadása a legnagyobb hiba, amit el lehet követni. Tehát, hogyha valakinek inkább azt kell választania, hogy akár önmaga, akár a kollégái kevesebb információ alapján, nagyobb időkényszer alapján egy gyorsabb döntésben vannak, akkor nyilván nagyobb lesz a hiba arány, de ez még mindig jobb, mint nem reagálni, és ezért kell ezt a metódust, és akkor nyilván ez egy vállalati kultúra is, hogy szabad-e hibázni, és mi történik azzal, aki hibázott, ezt is fel kell építeni, hogy szükség volt egy döntésre, és akkor azt a döntést nyilván a éppen rendelkezésre álló. Egyébként sosem teljes az információ, de ebben a környezetben azt lehet mondani, hogy arra kell készülni, hogy még kevesebb információval kell a döntéseket meghozni, illetve az a probléma, hogy az információk azoknak az életidőt, a szavatosság ideje egyértelműen rövidül. Tehát ma ennyi, holnap annyi, és nem tudjuk az energiaárát, a forint árfolyamot, mondjuk euró árfolyamot, és nagyon sok olyan makrotényezőt lehet mondani, mondjuk amelyek nagyon érdemben befolyásolhatnak gazdasági döntéseket, amelyeket ugye folyamatosan hozni kell, tehát hogy erre a gyorsuló ciklusra kell tudni személyes és vállalati szinten egyaránt készülni.
Ugye úgy fogalmazta, hogy nem életképes már az 5 éves terv, nyilvánvalóan nagyon régóta nincsen ilyen, de voltak hosszú távú stratégiák. Mennyire kell ezeket a sútba dobni, illetve mennyire feleltethető meg például a magyar gazdaságnak a változásában, hogy néhány évvel ezelőtt, a 2010-es években néha évekre előre fogadtak el költségvetést, most pedig az egy évre előre elfogadott költségvetés számtalan alkalommal kell módosítani. Ez azt jelenti, hogy például a magyar gazdaság nagyban ugyanazzal szembesül, mint a vállalatok kisebben?
Hát ez egy nagyon izgalmas és nagyon messze vezető kérdés. Ugye ez makró közgazdaságtan már, ahol ugye abban lehet gondolkodni, hogy a kormányok a adott esetben vélt vagy mért mondjuk GDP csökkenést milyen makrogazdasági eszközökkel próbálják meg változtatni. Én csak ezzel azt szerettem volna mondani, hogy mondjuk a költségvetési hiány növekedése az ugye tendenciózus, és erre vonatkozóan ugye mondjuk az Európai Uniónak is megváltozott az attitűdje, hogy a költségvetési hiány versus az eladósodottság, tehát hogy melyiket tekinti fontosnak, volt, amikor még minden fontos volt, most már ez is változott. Látjuk az Egyesült Államokat, aki szintén elképesztő mennyiségben bocsátott ki pénzt a kvantitatív ízik során, végig lehet menni Japánon keresztül, ahol több mint 200%. Tehát azt gondolom, hogy ez a része, ez is azt mutatja, hogy kísérletezés van. A nagy nyomású gazdaságtól kezdve el lehet menni mindenféle modellig. Ez is része annak, azt gondolom, hogy különböző országok különböző kockázatokat és eszközrendszert vállalnak. Sajnos ebben sincsen tuti tip, és most még nem biztos, hogy meg tudjuk mondani, hogy melyik megoldás hova fog vezetni. Tehát ebben az is benne van, hogy lehet, hogy ez jó, lehet, hogy kevésbé jók ezek a döntések. Ezt szerintem jelen pillanatban nehéz megítélni. Ezt az előadásomban említeni fogom, ugye olyan geopolitikai harcok folynak mondjuk az Egyesült Államok és Kína között, Európa és Oroszország között, amelyeknek a hatásai azok a magyar gazdaság számára, vagy ezen belül egy magyar vállalat számára gyakorlatilag olyan, mint az elefántok tánca az egér számára, tehát hogy elképesztően át tudják rendezni a lehetőségeinket, és amiről azt gondoltuk, hogy jó, az tud rossz lenni, és fordítva.
A big picture-ből menjünk vissza a vállalati szektorba, hogyha mondjuk a te cégedet megkeresi valaki, és elindul mondjuk egy átvilágítás, hogy hol lehetne ezeken a folyamatokon javítani, mi a tapasztalat, hogy ha valóban motivált a menedzsment, és mondjuk motiváltak a munkavállalók, mennyi idő egy ilyen típusú átállás?
Hát erre nagyon nehezen tudok válaszolni. Minden személy DNS-e egyedi, minden vállalat egyedi. Tehát azt lehet.
De ezek hónapok, vagy évek akár?
Hát az az igazság, hogyha most ezt a Zero Latency Enterprise-ot elfogadjuk, akkor ugye az a probléma, hogy itt ennek két része van. Az egyik az, hogy meg kell oldani azt, hogy rendelkezésre álljon az információ, ami azt lehet mondani, hogy többé-kevésbé egy hagyományos vállalatfejlesztési eszköz, ahol azt kell mondani, hogy egy vállalatirányítási rendszert, egy kontrolling rendszert kell beépíteni, és akkor erre aztán, hogy mondjam, lehet azt mondani, hogy bizonyos vállalatok számára az ipar 4.0, tehát ők már az eszközöken szeretnék mérni és nézni, hogy mi történik, és mondhatom, hogy nagyon sok helyen láttam olyat Magyarországon, hogy az eszközök meghibásodását már mesterséges intelligencia előrejelző rendszerrel támogatják, odáig, hogy én találkoztam olyan magyar vállalattal, akik azt lehet mondani, hogy kontrolling rendszer hiányában kockás füzettel csinálják a termék önköltség számítását, ami azt lehet mondani, hogy lehet, hogy most még jó, vagy már lehet, hogy most sem jó, csak nem jól számolják. Tehát, hogy ebben olyan széles a skála, hogy nem tudok erre azt mondani, hogy van egy tipikus értéke. Nagyon függ a felkészültségtől, és nagyon függ a vállalat működésének a bonyolultságától, és hogy ők milyen iparágban vannak. Tehát, hogy erre sajnos tanácsadóként is az a válaszom, hogy ez egyedi, és már az átvilágítás, felmérés, beszélgetések eredménye az, hogy erre egyáltalán egy becslés lehessen mondani.
Előjön belőlem ilyenkor mindig az újságíró, hogy van-e nemzetközi összehasonlítás, hogy hogy állnak mondjuk az uniós országok vállalatai, és hogy áll Magyarország. Ugye ez egy annyira bizonyos szempontból megfoghatatlan, vagy nagyon adattán nehezen változtatható dolog, hogy egyáltalán lehet tudni, hogy például a magyar cégek hogyan állnak ebben?
Hát vannak felmérések, de mint minden felmérések azért azok torzítanak. A vállalat méretétől, az iparágtól függő, tehát hogy mondhatom azt, hogy mondjuk az autóipari beszállító cégek, akik Magyarországon beszállítanak, azok olyan technológiai és minőségi követelményeknek voltak, amelyekkel kapcsolatosan azt lehet mondani, hogy nagyon fejletteknek tekinthetők. Van jó néhány olyan vállalat, aki exportra termel, ők is korszerű eszközökkel innovatív módon állnak. Vannak olyan hagyományos adott esetben nagyobb mezőgazdasági cégek, amelyek nem érzik még ennek a kényszerítő erejét, mert bizonyos mondjuk a föltámogatási rendszer olyan mértékig torzítja azt, hogy ők mit és hogyan számoljanak, és mi fontos nekik, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebben az értelemben sajnos a támogatási rendszer is ellene dolgozik annak, hogy feketén-fehéren és erős nyomás legyen abban, hogy mindent kiszámoljunk. Nagyon sok esetben látjuk azt, hogy támogatási rendszer miatt bizonyos beruházások megtörténnek, amelyek igazándiból üzleti alapokon nem lettek volna, vagy várunk rá, mert azt hallottuk, hogy majd egyszer lesz egy pályázat, holott húsba vágóan fontos lenne, és már most jelentősen segíteni a vállalatnak a fejlettebb irányítását és a rugalmasságának a fokozását. Tehát, hogy ez sajnos megint egy olyan terület, amire azt lehet mondani, hogy nem lehet kijelenteni Magyarországról, hogy itt van vagy ott van. Nagyon szelektíven a vállalatok egyesével lehet azt mondani, hogy mi milyen fejlettségű. Mondhatok olyan számokat, hogy például az informatikai büdzsének is van globális standardje, tehát vannak tipikusan, hogy egy-egy szektorban az éves árbevételnek mondjuk hány százalékát illik információtechnológiára vagy ahhoz kötődően költeni, és ebben is óriási szórást látunk mondjuk a magyarországi vállalatok között.
Két nagyon fontos dolog elhangzott, az egyik a versenyképesség, a másik pedig a mezőgazdaság. Ez a két fogalom, ez összekapcsolódik. Amikor az ország versenyképességéről, vagy iparágak versenyképességéről beszélünk, a mezőgazdaságban mindig ezt problematizálják a leginkább. És ugye elhangzott a részedről, hogy ennek az egyik oka a különböző támogatási rendszer. De hogyha azokat az iparági szereplőket nézzük, akiknél vagy nincs támogatás, vagy másmilyen módon rákényszerülnek az ilyen típusú váltásokra, ezáltal garantáltan javul a versenyképesség?
Sajnos nem. Tehát nekem az a tapasztalatom, de pont azért, amit itt sorok között ki lehetett olvasni, hogy a mezőgazdaság nem azon szektorok között van, aki ilyen értelemben az információtechnológiát, vagy ezt a fajta gyors reagálást mondjuk bizonyos esetekben igen, mert látunk olyanokat, hogy mondjuk az időjárás előrejelzésével kapcsolatosan, vagy a nedvesség tartalommal kapcsolatosan, vagy a precíziós agrárgazdaság bizonyos területei fejlődnek, de hogy az én tapasztalatom és a tapasztalati bázisom azért legkevésbé, vagy nagyon szűken terjed ki az a mezőgazdaságra, tehát én erre nem szívesen kommentálnék, de azt biztosan tudom mondani, hogy a támogatási rendszer az mindenképpen ezt egy olyan, mint egy szélben lévő növény, ami automatikusan elhajlik a szélirányból jövő állandó fújás irányában, és ezért nagyon fontos, hogy a támogatások struktúrája, intenzitása, a megkövetelt dolgok. Nagyon sok esetben találkoztam olyan beruházásokkal, amelyeket a pályázat miatt megvettek, és aztán nem használták, viszont azt a pénzt meg el lehetett volna sokkal értelmesebben költeni, csak arra nem volt támogatás.
Lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam, mert én arra gondoltam, hogy ha az általatok végzett stratégiai átalakulás megtörténik egy cégnél, az javítja a cég versenyképességét?
Hát, ha nem ez lenne, akkor valószínűleg én már éhen haltam volna.
Nem a ti cégetek hát, által. Tehát, hogyha valaki erre a változásra fölkészül, ez automatikusan azt jelenti, hogy versenyképesebb lesz a konkurenciánál, hogy így fogalmazok?
Hát én erre az evolúciót tudom mondani. Tehát hogy valószínűleg, és akkor vannak ilyen historikus példák, mint a Kodak, aki ugye teljesen elaludta a digitális fényképezést, és jó néhány ilyen vállalatot lehet mondani, amik...
Nokia például.
Esett tanulmány, igen, hogy azt hittük, hogy a Nokiának olyan piaci részesedése és olyan vezető technológiája volt, hogy megingathatatlannak tűnt, és aztán olyan stratégiai hibákat követtek el sorba, hogy gyakorlatilag hát úgy kellett újraéleszteni egy kockázati tőkebefektető csoport által. Tehát azt gondolom, hogy ez azért látszik, hogy nagyon csúnyát lehet hibázni, még hogyha nagy is vagy, és ezért fontos, hogy sok pici ciklusban, és mindig vissza kell mérni, hogy hova is jutottunk. Tehát, és ez ugye, amit Itt az 5 éves terv elhangzott, de én azt is tudom mondani, hogy mondjuk a projektmenedzselésben is teljesen más módszertan kellenek, vagy a szoftverfejlesztésekben is egészen más módszertan kell, mert hogy egy ilyen nagyon gyors visszacsatolás, és a projekteknél, tehát ugye a 5 éves terv nincs, akkor 5 éves projekt sincs, mert akkor már a projekt célnak tök más lesz, mint ami a projekt indításánál, ezért akkor nem megrendelő van, hanem partnerséget kell kialakítani, hiszen a szállító vagy együttműködő félnek is fel kell tudni arra készülni, hogy a megrendelő meggondolja magát, és azt mondta, hogy most már nem ezt szeretném, hanem más szeretnék. Tehát, hogy ez egy csomó mindent, hogy nem egyedi vállalatok, hanem ekoszisztémák kezdenek versenyezni inkább, mert hogy olyan szoros egymásra utaltságok vannak. Tehát, hogy ennek a fajta versenyképességi harcnak ebben a gyorsan változó világban nagyon sok dimenziója van, amelyeket egyesével érdemes nézni és vizsgálgatni, hogy egy adott vállalat, egy adott szektorban melyek a legerősebb hatások.
Csak hogy keretes legyen a szerkezetünk, két olyan nagy céget vagy nagy bukást említettél, mind a kettő a technológiai fejlődésnek esett áldozatul, pontosan a felkészületlenségének esett áldozatul. Egy picit beszéljünk arról, mert hogy az elején is elmondtad, hogy az egyik legnagyobb kiszámíthatatlan része ennek az egész történetnek az a technológiai fejlődés. Mik azok a lábak, amit nem látunk előre, és az ilyen típusú technológiára, mint például a mesterséges intelligencia, hogyan tudnak a cégek felkészülni? Nyilvánvalóan nem egy tanácsadást kérek most tőled, de például vannak olyan ágazatok, akik azért zárkóznak el a mesterséges intelligencia valamilyen fajta használatától, mert azt gondolják, hogy az ő iparágukban ez nem használható, holott számtalan nemzetközi példa mutatja, hogy gyakorlatilag nincs ilyen terület. Nem csak a gazdaságban, az egész életben.
Én erre csak azt tudom mondani, hogy nagyon szívesen beszélgetnék azzal, aki engem meg tudna arról győzni, hogy az ő területén nincsen a mesterséges intelligenciának hatása. Tehát én csak számokat tudok mondani, hogy óriási mennyiségű kockázati tőke áramlik a mesterséges intelligenciába, a legelképesztőbb területeken történik. Tehát amikor mesterséges intelligencia van, akkor nem csak arról beszélünk, hogy ChatGPT, hanem annak a ChatGPT-n túl egészen elképesztő az orvosi diagnosztikától kezdve, és akkor most hosszan tudnék sorolni, az nem fog ide, vagy nem férne ide bele, alkalmazási területe van, tehát hogy gyakorlatilag az ügyvédek számára, az orvosok számára, tehát nincs olyan szektora az életünknek, ahol vagy így, vagy úgy, de nagyon nagy valószínűséggel a mesterséges intelligencia ne okozna jelentős változásokat. És akkor erről lehet beszélni, de a mezőgazdaságban is nagyon sok helyen használnak már mesterséges intelligenciát, ez a bizonyos emlegetett precíziós agrárgazdalkodásban például a képfeldolgozással olyan betegségek diagnosztizálásától kezdve a szél, nedvesség és hőmérséklet adatokból meg lehet azt jósolni például, hogy mondjuk kell-e gombával permetezni. Tehát amit most az agrárium mérnöke, az agrármérnök mond, hogy hát akkor Józsi bácsi jártam arra, és akkor most én úgy gondolom, hogy kéne permetezni, mert majd jön a peronoszpóra, arra azt lehet mondani, hogy mérések és egészen kiváló predikciós rendszerek üzemelnek. Nyilván ez pénz, nyilván ez érteni kell, nyilván ez egy teljesen más paradigma, én csak azt mondtam, hogy nem, én személy szerint meg vagyok arról győződve, hogy nincs olyan része az életünknek, amit a mesterséges intelligencia ne forgatna föl, hogy ez jó lesz, vagy rossz lesz, arról hosszan lehet beszélgetni, és az egy nagyon izgalmas kérdés. Nem mondtam, hogy mindenütt jó lesz, és hogy ezt mindenki örülni fog neki, de hogy aki ezt most nem veszi figyelembe, és nem gondolkodik rajta, az ugyanúgy az, amiről beszéltünk, hogy a változás elkerülése a legnagyobb hiba, amit el lehet követni. Én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencián való legalább gondolkodás és ismerkedés elkerülése is egy olyan hiba, amit én biztosan nem kockáztatnék meg sem tulajdonosként, sem vezérigazgatóként.
Nem tudom, hogy mennyire lehet előre tervezni, de április 15-én Economics Business Talks, ahol többek között te is előadsz majd. Remélem, hogy addig ezek az információk még helytállóak lesznek, úgyhogy innen is biztatnám a nézőinket, hogy korlátozott számban még rendelkezésre állnak jegyek a konferenciára. Neked nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, találkozunk a Business Talk színpadán.
Köszönöm a beszélgetést.
Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, hogyha véleményük van, akkor írják meg nekünk a komment szekcióba, és ha eddig nem tették volna meg, akkor ne felejtkezzenek el feliratkozni. Viszontlátásra.
A műsor a Béton partnere.